Kedves barátaim, jó reggelt kívánok! A Szota Traktátus 8-as lapja következik, és a Talmud folytatja a Misna elemzését, azon Misna elemzését, amelyik a Szota eljárás rendjét taglalja. Jó, tartottunk a Misnában, hogyha felhozta az asszonyt a férj, akkor először próbálják meggyőzni az asszonyt, hogy ha nem muszáj, akkor ne csinálják végig az eljárást, és ne igyon a szotának a vizéből, de hogyha nem áll ellent az asszony, de bocsánat, hogyha ellenállt az asszony, és továbbra is kitart az igaza mellett, akkor se sem másként a szöjtősz fölvezetik a Niknor kapuhoz, ahol a szotát itatják. Ugye a Niknor kapu az a fő keleti kapuja a szentélynek, és ott a keleti kapuban itatják meg a szotát. Most a Misna, amikor ezt mondta, akkor felsorolta, hogy mi mindent csinálnak még ott, abban a kapuban. Azt mondtam, hogy a Harines a Jöldöj, szóval a Harines a Mecéroin. Ebben a kapuban tisztul meg, tehát hozza az áldozatát a szülőnő, és tisztulnak meg a Mecéroik, a leprások. Ugye értsük a helyzetet, ugye azt tudjuk, hogy a szentélynek különböző pontjain különböző fokú szentség van, és a tisztátlanok, különböző tisztátlanságoknál, különböző tisztátlanok bizonyos pontokon túl, vagy bizonyos határvonalakon túl nem mehetnek. És ugye azoknak az embereknek a... És akkor itt van egy ellentmondás. Mi az ellentmondás? Elvileg, ha valaki hoz egy áldozatot, akkor ott kell legyen, látnia kell az áldozást. Ugyanakkor, hogyha ez egy olyan áldozó, akinek éppen, hogy az áldozata tisztítja meg a tisztátalanságtól a státuszát, akkor hogy tud egyszerre ott is lenni, látni az áldozatot, meg közben nem megszegni azt, hogy a tisztátalan egy bizonyos határvonalon belülre már nem mehetne a szentélyben. Mi erre a megoldás? Sár Niknor, a Niknor kapuban állni, mert a Niknor kapuban látja, hogy mi történik a szentély belső határán belül, tehát ott, ahol a oltár van. De ugyanakkor még azon a határvonalon kívül van, ahova még mehet, úgyhogy még nem tisztult meg teljesen. És ezért sorolja föl a Misna, hogy ki mindenki volt a Niknor kapuban. Ugye itt vannak a leprások, akik amikor megtisztulnak, akkor ott állnak, amikor az áldozatukat hozzák. Itt van a szülőnő, akinél ugyancsak a szülés után van egy megtisztulási folyamat, aminek a végén hoz egy áldozatot. És itt van a szotá is, ugyanis a szotánál, hogyha iszik a vízből, és a víz rögtön hat, és meghal, akkor ott halna meg, ahol halott nem lehetne, és ezért kell, hogy elég kemény, és ezért kell, hogy a Niknor kapuban legyen, és nem beljebb, hogyha tényleg meghal, akkor ne legyen ebből baj. Azt mondja, hogy Bislém a Szöjtösz, vagy Himmi, de Kajnes, a Isenifnásem, Mitzai Rain, Nami, Dixiva, Hemi, de Kajnes, ami Tahir. Most azt mondja, hogy azt, hogy a szotának, vagy akár a leprásnak az örökkévaló előtt, tehát a lehető legközelebb kell lenni az oltárhoz, és ezért nincs más választás, mint hogy a Niknor kapuban legyen. Azt értjük, hiszen mind a kettőnél a Tóra úgy fogalmaz, a szotánál úgy fogalmaz, és állítsa őt a pap, és állítsa a pap az asszonyt az örökkévaló elé. Ugyanígy a leprásnál úgy fogalmaz, és állítsa a pap a megtisztulót az örökkévaló elé a hajlék sátrának bejáratához. Előjön, ledesz my time-a. De mi az oka annak, hogy a szülőnő is ott kell, hogy álljon? Illémi misun, de ászsémekei, aminek korban nájú, de tányainkorban is adom karivelém kéne, imed el gábol. Ha az az oka ennek, ahogy én is magyaráztam az előbb, mert az ember, amikor áldozatot hoz, akkor az áldozatát látnia kell, a közvetlen közelében kell, hogy legyen az áldozatnak, ha emiatt kell, hogy a szülőnő is ott legyen a Niknor kapuban, akkor miért nem említ további eseteket? Van még egy eset, például a folyásos beteg, akár nő, akár férfi, ugye ő tisztátalan, és amikor megtisztul, akkor a 7 nap megtisztulás után a 8. napon hoz egy áldozatot, ő sem mehet be a szentélybe, amikor az áldozatát hozzák, de az áldozatát látnia kell, tehát ő is nyilván a Niknor kapuban áll. Akkor őt miért nem említi a misna? Én aki nem művetán a hádami náli nakát, azt mondja, a Talmud jogos a felvetés, valóban további esetek és példák is vannak olyanokra, akiknek ott kell állniuk a szentély Niknor kapujában. A misna viszont nem az összeset említette, hanem csak egy párat közülük. Oké, tehát akkor ezt a kérdést le is zártuk. Megyünk tovább. Tanulában, non, én másként is tényleg szerint az káhász, kérdés, hogy lőjjebb a gázba heverte. Szabad, különböző teoretikus kérdések merülnek fel, ezeket szeretjük. Szabad-e két szotát egyszerre eljárás alá vetni, és egyszerre itatni a vízzel? Szóval Talmud nem. Miért? És lőjjel liba gázba heverte. A büszkeség ne tartsa vissza a vallomástól egyiket sem. Látja az egyik, hogy a másik gond nélkül végigcsinálja az eljárást, és nem törik meg, nem hal meg. Vagy ezt még egy nem látja, de mindesetre látja, hogy nem vallja meg bűnét, és nyilván ő azért nem vallja meg, mert ő tényleg nem vétkezett. Ő viszont vétkezett, és ő viszont úgy gondolkozik, hogy nehogy már a mancika itt van, és ő nem vallja meg, akkor én megvalljam, és ezzel belevezeti magát egy olyan büszkeség révén, hogy ő aztán végigcsinálja az eljárást, és szegény meghal. És ezért ne csináljuk egyszerre a kettőt. Legyen egy ilyen nyomás. Le Juda, mert lőj minden sémúze. El a mekra, ojsza, le vada. Le Juda szerint nem kell itt ilyen érveket keresni. A Tóra szövegéből tudjuk, hogy csak egyszerre egy szota eljárást lehet csinálni. Tóra úgy fogalmaz, hogy is bia ojsza a kajén, és eskesse meg őt a pap, őt, egyedül őt, tehát nincs olyan egyszerre kettő, téged, és egyszerűen ilyen csomagban csinálni egyszerre több szota eljárást. Jó, később fogjuk tanulni a tanuló, hogy a maga a szota eljárás elég rövid ideig volt egyáltalán alkalmazva, és nagyon ritka volt, tehát ez inkább egy teoretikus kérdés, hogy egyszerre lehet-e. Azt mondtam, na jó, akkor igazán Reb Júdának, akkor a Tóra explicit verbis utal rá, hogy olysza őt, egyedül őt csinál, faggassa, vagy itassa a pap, akkor ebből tudjuk, hogy egyedül, és nem lehet egyszerre kettőt, akkor a Tanakama, az első mester, az miért nem erre hivatkozott? Tanakama Reb Simon Hidedar, és Time the Kra, azt mondja azért, mert a Tanakama, az első mester, az nem más, mint Reb Simon, és Reb Simonnak az a véleménye, hogy amikor a Tóra mond valamit, akkor annak van értelme. Lehet, hogy egy meglepő jelentés volt. Hogy alapvetően abból indulunk ki, hogy a Tórában van valami, ezt nem azért csináljuk, mert van értelme, hanem azért csináljuk, mert így van a Tórában. Találunk neki értelmet, akkor találunk. Ha nem, akkor nem. Ha nem mindenre tudunk értelmet találni. Rabbi Simon azon az ásponton van, hogy a Tóra, amikor mond valamit, akkor azt annak a mögöttes értelmét is megtalálhatjuk. És ha megtaláltuk a mögöttes értelmét, akkor csak akkor igaz az, amit a Tóra mond, hogyha az az értelem, az ott van. Ez egy eléggé különleges állítás, ugye? Mert ez azt jelenti, hogy ha valami a Tórában szerepel, de nincs ott, hogy mi az értelme, nem csak az van, hogy így kell csinálni, ha én úgy gondolom, hogy megtaláltam az értelmét, akkor hogyha attól az értelemtől, vagy attól a magyarázattól teszem függővé, hogy érvényes-e a Tórának az a mondása, vagy sem. Oké. Oké, de önmagában a felvetés, hogy én megtalálom az értelmét, és aztán ettől függővé teszem, ez nem egy általános elfogadott álláspont, hanem azt mondja, a Tóra mondja, amit mond. Először tudjuk meg, hogy mit mond a Tóra. Ha találunk neki értelmet, gözunk a helyt, várják egészségünkre, de attól nem tehetem függővé, hogy teljesítem-e vagy sem. És Rabbi Simon viszont azt mondja, mátám kalmár, mátám oiszó, le vádok, stét lőjébe gázba heverta. Rabbi Simon azt mondta, jogos, Tóra úgy fogalmaz, és állítsa őt az örökkévaló elé, őt, egyedül őt, és nem kettőt egyszerre. Miért? Azért, hogy ne legyen büszkeség az, ami miatt az egyik iszik, mert látja, hogy a másik sem tört meg. Tehát ő elfogadja, hogy ez a tórai mondat az alapja annak, hogy nem lehet, hogy egyszerre kettőt itassunk, de ő egyben meg is magyarázza. Máj benájú. Mi a differencia, a specifika, a most adok magyarázatot, vagy nem adok magyarázatot arra, amit a tóra mondik, a benájúra is szetszesz. Ja, például, akkor ha az elsőt mi a különbség a két álláspont között? Mit mondott a Tanakáma? Azt mondta, hogy a Tórában benne van. Nem, bocsánat. Mit mondta a Tanakáma? A Tanakáma azt mondta, hogy a Tórában ugyan benne van, hogy ne igyon a vízből csak egyszerre egy, de miért? Azért, hogy ne büszkeségből tartsa vissza. Ugye? Mit mondott a második vélemény, Rabbi Júda? Hogy nem. A Tórában benne van, hogy ne ígyuk a kettőt, ne itassunk egyszerre kettőt. Mi a kettő között a különbség? Rabbi Júda szerint semmiképp nem szabad egyszerre a kettőt itatni. Rabbi Simon szerint, hogyha ő is szeszesz, hogyha remeg a nő, a második nő, akkor meg lehet itatni, mert akkor látjuk, hogy nincs benne büszkeség. Ha valakiben van büszkeség, akkor ilyen töretlen. Nem teljesen értem, megmondom őszintén, mert valaki attól, hogy lehet, hogy fél a víz. Magyarul azt akarja mondani a Talmud, hogy Simon szerint, ha a nő látjuk, hogy fél a víztől, akkor tudhatjuk, hogy nem büszkeségből iszik. Nem tudom. Oké. Okay. Mert hogy szesz mi máskin? Ha én őszim, mit szesz, ha mi lesz, ha mi lesz, hogy eleve? Mi szükség van erre az egészre? Van egy másik érv, ami alapján tudhatnánk, hogy egyszerre két eljárást nem folytatunk le. Van egy szép mondás a Talmudban, én oiszim mitzvesz chavilesz chavilesz. A micvákat ne csináljuk csomagba. Hogy azt mondja, na, akkor csináljunk egy csomagot, csak azért több micvát le tudunk. Kipipáltunk egyszer. Egyszerre több legyet egy csapásra. Ezt nem szabad csinálni. Akkor itt is ez lenne a nyerőérv, hogy azért nem lehet két nőt egyszerítatni, mert akkor az olyan, mint a csomagban csinálnánk a micvát. Tánya, én másként is tényleg szöjjössz káhát, én tánya, és tényleg szöjjössz káhát, de én röjtsz is nyelv vadim káhát, de én röjtsz is nyelv galasz káhát, hogy tanultuk egy brájtában mindenféle példát, mindenféle eljárást nem lehet egyszerre két precedens, vagy két esetet egyszerre csinálni. Nem itatunk egyszerre két szatát, nem tisztítunk meg, vagy teszünk, ilyen megtisztulási eljárást két leprásnak, nem lyukasztjuk ki a fülét két szolgának, hogy? Rabszolgának, így van. Ugye ez az eljárás, amikor ha egy héber rabszolga szeretne szolga maradni, akkor a fülét kiukasztják, és akkor 50 évig még lehet szolga. Én őfines te a galaszke áhász. Az egla rufa, amikor egy halottat találnak a városon kívül, és akkor ott egy fiatal üszőt le kell vágni, és van egy eljárás, egy szertartás, azt se csinál, két halottat találnak, akkor nem csinálják egyszerre. Miért le fise én iszén, ha vilasz, ha vilasz, mit az, ha vilasz, ha vilasz, mert nem lehet csomagba csinálni a micvákat, nem illik. Amire báje viszi, mire fkána, lőj kásre, kánko én elhozok, kám is nélkül, oké, okay, jogos. Ez az érv azra lenne, hogy egy kohén ne csinálja egyszerre a két eljárást, de két kohén csinálhatná. Az egyik kohén az egyik nőre, a másik kohén a másik nőre. És ezért kellett az, amit mondott a Kámes Rabbi Júda, hogy azért nem csinálják a két nőt, mert egyrészt a Tórában benne van, másrészt azért, hogy nehogy büszkeségből belevigye magát abba, hogy iszik. Oké, kedves barátaim, most jön a durvább rész. Mai fülle hallgatva az kemény. Ugye mit mondott a Misna? Hogy miután, amikor az eljárást csinálják, akkor a pap fogja a nőnek a ruháját, és lerántja, vagy meghúzza. Akkor elszakad ha elszakad a ruha, akkor elszakad egész addig, amíg a szíve nem látszik. Szóval így megalázzák a nőt. Tanura banon. Ja, és mit csinál még? Kibontják a haját. Magyarul egy ilyen megalázó eljárás, aminek ezek részei. Tanulában a farász rajsa isa, éli elő rajsa, gufa minájt. Már ha isa. Mit mond a Tóra? A Tóra annyit mond, hogy bontsa ki a haját. Nem mondja, hogy a testét is ki kell bontani. Honnan tudjuk, hogy azt is. Talmud már ha isa. Tóra azt mondja, ufara es rojs ha isa. Bontsa ki a fejét a nőnek. Akkor a fejét az a haja, a nőnek az a teste. Imkén már talmud már ufara es rojsa. Akkor miért kell még egyszer mondani, hogy és bontsa ki a haját? Lámi csak kojén szajszere szára. Az arra tanít bennünket, hogy nem egyszerűen leveszi a fejéről a fejfedőt, vagy a kendőt, hanem ki is kell, hogy bontsa a haját. Ugye ez egy, abban az időben ez egy, mert olyan volt, mintha egy nőt lemesztelenítenének, hogyha a haját kibontották, mert minden nőnek el volt akarva a haja. Mit mondott erre Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda a Mishnában azt mondta, Rabbi Yehuda, im haja liba nae, loj haja meg elé, im haja szára nae, loj haja szára. Rabbi Yehuda azt mondja, ez, ne kérdezzétek, hogy mi a mérce, de azt mondta, hogy ha a szíve szép, vagy a haja szép, akkor nem csinálják ezt az eljárást. De mi mondja, Rabbi Yehuda, is lehír hurra? Akkor Rabbi Yehuda, ugye akkor ezek szerint azért mondja ezt, mert ő tart attól, hogy ha valaki meglátja a nőt, akkor esetleg erkölcsen gondolatai lesznek. De van a lőj hájsi? És miért a bölcsek, ők nem tartanak ettől? Akik azt mondják, hogy igenis ki kell bontani a haját, stb. Valahibhassam innen lejú. Van egy másik brájta, egy hasonlóan durva témában, ahol pont fordítva tűnik, hogy mit mondanak Rabbi Yehuda, és mit mondanak a bölcsek. Miről van szó? Ha valakit halálra ítélnek, és megkövezik, akkor a Talmud azt mondja, hogy amikor megköveztek valakit, akkor azt mesztelenül kellett csinálni. Lemesztelenítették, és ruha nélkül kezdték meg. Miért? Azért, hogy minél gyorsabb legyen a halál. Nem értem pontosan, de valahogy az, hogyha valaki ruhában köveznek, akkor tovább fog szenvedni, vagy tovább fog, gondolom, hogy kevésbé se, hát azért nem tudom, igen, fölfogja az ütéseket a ruha. És ennek kapcsán azt előre szóltam, hogy kemény lesz a mostani rész. De Tánya, ha is, meg hátszínő is, hogy perek echol, mil fanov, vagy is a snép raki. És azt tanuljuk ennek kapcsán, hogy azt tanították a bölcsek, hogy amikor a kivégzést csinálták, akkor a nőnél, a férfinél nem ezt tanították, és csak elől raktak egy kis valamit, eltakarja a szemérmét, hogy ne legyen teljesen mesztelen. A nőnél elől is, hátul is raktak valamit, hogy eltakarni a szemérmét. Vipnésik hulaer van. Miért? Mert az egy nőnél mind elől, mind hátul az szeméremnek számít. Divrev Yehuda, ezt mondta Rabbi Yehuda. Mit mondták a bölcsek? Ha is niszkal aram, de én ha isra niszkal lesz a ruma. A bölcsek azt mondták, hogy nem. A férfinél tényleg mesztelenül csinálják a kivégzést. A nőnél nem. A nő esetén ruhában csinálják. Ebből úgy tűnik, mintha a bölcsek itt pont azon az állásponton lennének, hogy tartani kell attól, hogy lemesztelenítik a nőt, és akkor valaki látni fogja, ugye ezek egy ilyen kivégzés, ez egy nyilvános esemény volt, akkor látni fogja, akkor az erkölcstelen gondolatokat ébreszt benne. Itt pedig mi van, hogy pont fordítva mondták a bölcsek, hogy ők voltak azok, akik azt mondták, hogy a nőt a ruháját le lehet húzni, és a Yehuda volt, aki azt mondta, hogy a nőnek a ruháját nem lehet lehúzni. Amerában ha tájma máj, sem a tejcem, hogy bézdín zaka is, vizgárba pírha kóna, azt mondja, hamisztálka. Azt mondja, rában nagyon egyszerű a különbség. A bölcsek ott, bocsánat, nem a bölcsek, de a Yehuda a kivégzés esetén úgy volt vele, hogy ott a nő így is meg fog halni. A mi esetünkben a szotánál nem biztos, hogy meg fog halni, mert lehet, hogy nem volt vétkes, és akkor minden visszatér a négibe. és ezért nem akarja, hogy a nőt utána megalázzák azok a pirhéke huna, azok az ifjú papok, akik ott voltak és látták az eseményt. Hitém aszelá grúje báhriná jasza, amely rabag miri, de ennyitszer a sajt elbemesre én évre jössz. És ha fölmerülne a kérdés, na jó, de hát akkor még mindig, ha a kivégzés közben is látnak így egy szemérmet, akkor még mindig lehet, hogy azt a nőt nem fogják megzálni, de egy másik nőt igen, mert erkölcstelen gondolataik támadnak. Azt mondta erre Rave, nem, mert az embernek a rossz ösztöne, az csak arra a személyre vonatkozik, akit lát. De amiatt, akit lát, nem fog másra rossz ösztöne akcióba lépni, vagy? Így van. Amara Rave, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda kása, de Rabbanan, de Rabbananai kása. Azt mondta erre, várjunk csak. Most Rabbi Yehudát elmagyaráztuk. De és a bölcsekkel mi van? Ugye Rabbi Yehudánál az volt a kérdés, hogy ott, amikor a szotáról van szó, akkor nagyon szemérmes. Amikor a kivégzésről van szó, akkor éppen ő mondja, hogy mesztelenül kell csinálni. Oké, ezt elmagyaráztuk, mert itt életben marad, ott nem marad életben, oké. Mi van a bölcsekkel? Ők ott azt mondták, már mint itt nálunk, azt mondják, hogy a szotát részben fel lehet fedni, és ott pedig azt mondják a kivégzésnél, hogy nem lehet fel, hogy a nőt nem mesztelenül végzik ki. Amir Rave, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, se kedvesinan. Erre azt mondta Rave, oké, Rabbi Yehudát már elmagyaráztuk. Mi van a bölcsekkel? De Rabbi Yehuda, lejkása. Alkatáim a májmisum, benni bászruk a nasim, haszom, én lech a jiszruk, gadol, mize. Azt mondja, nagyon egyszerű. A bölcsek miért mondják, hogy a szotánál így meg lehet alázni, és le lehet a ruhát így szedni. Azért, hogy lássák a többi nő, és tanulságot vegyenek belőle egy pillanat. Ahogy mondja Ezékiel, de ni vászrukol a nosem lői száz szenna, kezim matchenna. Már idéztük ezt a mondatot, Ezékiel 23:48, hogy és lássák az asszonyok, és ne tegyenek azon undormány szerint. Tehát, hogy ez ennek van egy elriasztó hatása. Amikor valakit kivégeznek, akkor nem kell még pluszban elriasztó hatás. Annál elriasztóbb dolog nincs, amikor valakit kivégeznek. Hitém lavitba tárti. És akkor, oké, de akkor még legyen plusz. Kivégzik, meg még ez is. Amarab Nachman rába, amarka váptaljak a moikha, brajlaj, misza jafe. Erre mondta azt Rab Nachman, igen, de a Tóra azt is mondja, hogy szerest vele barátodat, mint önmagadat, mert valakit kivégeznek, még akkor is a legkedvesebb, nem a legkedvesebb, az enyhébb formát kell választani. Enyhébb forma, hogy legalább nem mesztelenítik le. Kérdésed volt, Gábor? Sok kérdés van, nem mondom. Az ember csak... Igen? Igen? Így van. Igen. Így van, így van, így van. Jogos a kérdés, én is gondoltam erre, de van erre egy egyszerű válasz? Hogy teljesen ártatlan nem lehet? Miért? Nem. Miért? Mert ugye figyelmeztetve volt, és megszegte a figyelmeztetést. Az jogos. Jogos, 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 jogos. Jogos. Léma de Rab Nachman tanoihi. Oké. Akkor, ugye mit mondott Rab Nachman? Rab Nachman azt mondta, hogy vehávta ne jachaka moicha, barajlaj misza jafe. Így az van írva, szeres felváltod, mint önmagadat. Az azt is jelenti, hogy ha valaki halálra is van ítélve, és kivégzés előtt áll, de a kivégzésnél egy olyan formáját válasszuk, ami még elviselhető. Miért? Mert hát őt is. Ő felé is szeretettel kell lennünk, amennyire lehet, persze. És ezért, akkor ezzel magyarázzuk azt, mondták a bölcsek, vagy mondja a bölcsek helyett, ezzel magyarázzuk azt, hogy a bölcsek ellenezték, hogy a nőt, aki kivégzés előtt áll, azt még pluszban megalázzák azzal, hogy mesztelen. Azt mondja a Talmud, Néd Rav Nachman Tanai. Akkor talán mondhatjuk azt, hogy ez a kérdés tulajdonképpen a Júda és a bölcsek között? Hogy pont ez a kérdés, hogy ügyelni kell-e arra, hogy a legenyhébb halált válasszuk? Laj. De kulálme iszlód Rav Nachman. Hachbe Nachman, miflegi már szó, mi zöjne adni flej. Fémi cárdi gufé, már szó, mi cárdi gufé adni flej, mit fémi zöjne. De Talmud nem. Mind a ketten, Rav Júda és a bölcsek is elfogadják azt, amit Rav Nachman mondott, tehát, hogy a kivégzett embernek is a lehető leg a körülmények között legkevésbé durvább variációt kell választani. A kérdés, hogy mi a kevésbé durva? Amikor valaki kivégzés kivégzés előtt áll, akkor mit fogadná el inkább? Azt, hogy ne szégyenítsék meg, de tovább szenvedjen, vagy legalább kevesebbet szenvedjen, még akkor is, hogyha megszégyenül. És ez a vita. Rabbi Huda szerint inkább kevesebbet akar szenvedni, még akkor is, hogyha megszégyenül. A bölcsek szerint pedig pont fordítva. Oké. Okay. Egy zárójelet tegyünk itt. Mária írja, hogy nem büszke, különösen a kortárs eseményekre való hatása miatt. Nem tudom pontosan, mire gondol, de azt gondolom, hogy ez az egész eljárás, ez egy kicsit erős így, most ugye a 21. századból nézve. És a múltkor, amikor talán a legutóbbi óra itt a zsinagógában volt, kedden. Akkor az óra után egy pillanatra megálltunk, már nem volt felvétel, és akkor beszéltünk róla, hogy próbáljuk egy picit kontextusba helyezni ezt az egész SOTA eljárást. A SOTA eljárásról tanultuk a traktátus elején, hogy az egész eljárás beszüntették, és nincsen. Miért nincsen? A Talmud azt mondja, hogy azért, mert abban a percben, hogyha a társadalom erkölcsi szintje nincs olyan magas szinten, hogy kilóg a sorból az, akit megvádoltak azzal, hogy megcsalja a férjét, akkor az egész dolog érvénytelen, az egész dolog nem működik. Tehát addig, amíg a férfiak is nagyon erkölcsösek, addig a dolog működik, de ha nem erkölcsösek, akkor nem működik. Ugye ez a dolognak az egyik része, hogy ez nyilván mi most ezt végig tanuljuk, és a dolognak biztos, hogy sőt, tudjuk, hogy van egy spirituális értelmezése, oda is mindjárt erre is rá fogunk térni, hogy mit jelent spirituálisan, vagy metaforikusan a SOTA eljárás. Bocsánat. De a gyakorlatban ez nem egy olyan eljárás, amit csináltak, vagy ha csináltak is, nem egy olyan eljárás, amit hosszan csináltak. A másik oldalról viszont, ha most egy kicsit történelmi kontextusba helyezzük, akkor ne felejtsük el, hogy olyasmiről beszélünk, ami 3000 évvel ezelőtt volt. 3000 évvel ezelőtt abban a pogány kultúrában, ahol a zsidóság jött a Tórával és valamilyen rendet és erkölcsöt akar teremteni, abban a kultúrában egy nő a férjének a tulajdona volt. Azt csinált, amit akart. És jön a Tóra, és azt mondja, hogy nem csak, hogy nem a tulajdonod a nő, és nem csinálsz vele azt, amit akarsz, hanem még ha meg is vádolod, hogy féltékeny vagy rá, akkor is van egy eljárás. Két tanú előtt kell, hogy megvádold, utána el kell jönni a Bézdinhez, utána azt mondja, hogy itt van egy folyamat, ami most mi onnan nézzük, a 21. századból, ahol a nők egyenjogúak, és innen visszafelé nézve ez milyen durva eljárás. De ne innen nézzük, hanem nézzük 3000 évvel ezelőttről, ahol a nők státusza sokkal rosszabb volt, és itt volt egy előrelépés, tulajdonképpen egy ilyen eljárás. Most itt akkor nyilván felmerül a kérdés, hogyha a Tóra javítani jön egy adott társadalmi állapoton, akkor miért nem tudta rögtön? Egyenjogosítsuk a nőket. Miért nem mondta a Tóra azt, hogy a nők legyenek egyenjogúak? Mondjunk egy másik példát. A nőknek ugye a többneműség az megengedett volt. A Tóra soha nem mondta, hogy ez egy ajánlatos dolog, vagy ez egy jó dolog. Sőt, azt mondja, hogy kifejezetten nem ajánlatos, és arra azt mondják a kommentárok, hogy látjuk a Tóra történeteiből is, hogy az, amikor az ősatyáknak több feleségű volt, az soha nem vezetett jóra. És aztán jött Rabbeinu Gershom, ugye 1100 évvel ezelőtt, és betiltotta a több nevűséget. Ha nem volt ajánlatos, miért nem tiltotta a Tóra be rögtön? Miért nem lehetett azt mondani, tiltsuk be, a Tóra jön javítani a társadalmi normákon, akkor az összeset le kellett volna tiltani. És ez egy komoly filozófiai kérdés, és azt tudom csak mondani, amit a Rambam, a Maimonides mond a tévelygők útmutatójában. A Maimonides azt mondja, hogy amikor a Tóra jön változtatni egy társadalmi viszonyon, akkor nem úgy teszi ezt, hogy ne venné figyelembe, hogy mik a kulturális, civilizációs normák az adott időben. Mert ha azoktól egy túlságosan egy lépésben eltérő változtatást próbálna bevezetni, akkor senki nem fogja elfogadni. És ezért a Tóra, a Rambam ezt az áldozatok kapcsán mondja, azt mondja, miért mi szükség volt az áldozásokra, amikor ennél egy sokkal nemesebb dolog az ima, hogy miért kellett áldozatokat, mondja Tóra. Azt mondja, azért, mert akkor, abban az időben az áldozás az egy, az ez volt a bevett formája mindenfajta spirituális szolgálatnak. Akkor a Tóra nem mondhatta azt, hogy ne legyen áldozás. A Tóra azt mondta, hogy legyen áldozás, de ilyen és ilyen módon, és ilyen körülmények között. És hasonlóan sok más esetben a változás, amit a Tóra eredményez, az egy részleges, vagy egy lépcsőzetes változás. És ebben ugyanez a helyzet a nők státuszával is. És ha megnézzük a Rambam, a Maimonides mit mond egy másik helyen, amikor a bevezetését írja a Misne Tórában a házasság szabályainak. Akkor azt mondja, mi volt a tóraadás előtt? Nem is volt ilyen, hogy házasság. Az ember kiment, és magának elvett egy nőt minden elköteleződés nélkül. Mit mondott a Tóra, hogy nem, el kell köteleződni, és a házasság az egy olyan kötelék. És szépen fokozatosan javította a Tóra a társadalmi viszonyokat. Ezt mondja a Rambam. Most ennek csak egy mellékvágánya az az, hogy az egy külön kérdés, hogy a társadalmi viszonyok miért, mitől volt akkor az ókorban egy sokkal romlottabb, vagy egy sokkal mai szemmel nézve, sokkal romlottabb társadalmi állapot, mondjuk például a nők státusza kapcsán, és mitől van ma egy jobb helyzetük? Mi az, ami a változást elhozta? Részben a Tóra, nyilván, de van ennek egy másik oldala is, a gazdasági helyzet. Egy olyan társadalomban, ahol a gazdasági helyzet jobb, ott van lehetőség mondjuk egyenjogosítani a nőket. Ez a két dolog, ez kéz a kézben halad. A Tóra pedig nem egy gazdasági útmutató, hogy a szabad piac alapjait tanítsa. Oké, de ez már csak az én okoskodásom, ezt nem olvastam a Maimonidesnél, és nem is biztos, hogy így van. Viszont kérdezi Mária, hogy jó, de hát mi van azzal, amit mondunk, hogy a Tóra örökérvényű? Akkor ha a Tóra örökérvényű, akkor a szota eljárása is örökérvényű kell, akkor a mai napig is érvényes. Akkor ha a Tóra örökérvényű, és örökérvényű szabályokat ad, akkor mi a helyzet ezekkel a szabályokkal, amiről most azt mondtuk, hogy csak egy adott társadalmi viszonyban érvényesek, vagy egy adott társadalmi viszonyban tekintjük őket érvényesnek. A válasz erre a kérdésre az az, hogy a Tóra örökérvényű, de a Tóra, az senki, a Tórának van egy olvasata, ami egy fizikai, egy gyakorlati szabály, és van egy olvasata minden gyakorlati szabálynak, ami egy metaforikus jelentés. Akkor azt mondjuk, a Tóra örökérvényű, akkor nem biztos, hogy arra gondolunk, hogy az adott szabálynak a fizikai világban való megvalósítása az, ami örökérvényű, nem lehet, hogy csak a spirituális jelentése. Például az áldozatok. Az áldozatoknál van egy fizikai jelentése az áldozásnak, hogy hozunk egy bárányt és levágjuk. Van egy spirituális metaforikus jelentése, hogy magunkból hozunk egy áldozatot, hogy visszatartsuk a rossz ösztönünket, hogy közel kerüljünk Istenhez, az ima révén, a Talmud maga azt mondja, hogy aki imádkozik, az olyan, mintha az összes áldozatot meghozta volna, akkor a spirituális jelentése örökérvényű, a fizikai jelentése nem. És ugyanígy a Tóra összes szabályánál, amikor azt mondjuk, hogy örökérvény, az nem biztos, hogy a fizikai értelmen örökérvény. Na jó, de hogyha ezt mondjuk, akkor gyakorlatilag ugyanazt mondjuk, mint hogyha most itt egy reformmozgalom lennénk, akkor tegyük a Tóra, amit a Tfilint is mondjuk azt, hogy az egy régi dolog, és az már nem örökérvényű a fizikai értelemben, hanem csak a spirituális értelemben. Mi erre a válasz? A válasz az, hogy mi nem mondhatjuk meg, hogy mi az, ami öröké, vagy mi erre a válasz? A válasz az, hogy mi nem azt mondjuk, mi nem önkényesen azt mondjuk, hogy egy adott szabály nem örökérvényű, tehát itt, hanem azt mondjuk, hogy egy adott lehetőség nem fizikai értelmű örökérvényű, csak spirituálisan. Ugye, mert miket vontak ki, hogyan vonódtak ki a forgalomból a Tóra különböző ilyen régi szabályai, vagy a történelem által, tehát hogy azzal, hogy mondjuk már nincs szentély, akkor nincs áldozás, vagy pedig azáltal, hogy a rabbik azt mondták, hogy valami eddig megengedett volt, és most már nem megengedett, mint például a többnejűség. Tehát nem olyasmi van, hogy valami, ami egy kötelesség, azt mondták vissza, hanem valami, ami egy engedmény, amit visszavontak. Oké, ez egy hosszú beszélgetés tárgya lehetne, csak úgy éreztem, hogy itt ezt most be kell tűzni. Oké, megyünk tovább. Ha hiszem, hogy husszal le vanim, hogyha az asszony fehér ruhában volt, akkor meg hasszal és hajrim, akkor fekete ruhát teszünk rá. Tanim, majd is hajrim, nagyon jól, meg hasszal és gadim, hajrim. Ugyanígy, ugye miért, mert a fekete az egy csúnyább ruha, és az is része ennek a megalázós folyamatnak. Hogyha a fekete ruha szép rajta, akkor csúnya ruhát tesznek rá. Hajol leok lej zahav, azt is mondta a misna, hogyha a különböző ékszerek voltak rajta, akkor leveszik róla az ékszereket. Sita, hastom, navel, nevulelej, hanemi baj. Mi szükség van ezt mondani? Hát, hogyha ilyen dolgokat csinálják, kibontják a haját, meg a ruhát leveszik róla, stb., akkor persze, hogy az ékszereket le kell róla venni. Mount a téme behani iszlabizajént fejik, de amri insi, sliach, artil, szajme, szane. Ha más mondom, azt mondtam, hogy nem, mert azt hittük volna, hogy esetleg ez még megalázóbb, hogy csúnya ruha van rajta, vagy alig van rajta valami ruha, de ékszer van rajta, az olyan, mint amikor az emberek azt mondják, hogy itt van egy mesztelen ember, akin cipő van. Az megalázó dolog. És ezért hihettük volna, hogy rajta lehet hagyni az ékszereket. A hákak mévi hevel, ugye azt is mondja a misna, hogy utána hoznak egy hevel a micri, egy egyiptomi kötelet szó szerint, és azzal kötik meg a ruháját a melle fölött, hogy azért a ruha ne csúszson teljesen le róla. Mit jelent ez az egyiptomi kötél? Ez két vélemény van, vagy egyiptomi kötelet jelent, tényleg Egyiptomból hoznak egy kötelet. Miért? Mert azt mondják, hogy ha ő egyiptomi módon erkölcsenkedett, akkor egyiptomi kötél legyen rajta. Hogy a mitzri szó nem Egyiptomot jelent, hanem mitzár, az azt jelenti egy durva szálú kötelet. Oké? Valamin rabbi Ába már funna, a hevel mitzri, máhúsi áke beszahítom. Azt kezdte rabbi Ába arra funától, ez egy ilyen lényegi kérdés, egy eszenciális kérdés, hogy egy egyiptomi kötél legyen, ha nem egyiptomi kötél, akkor nem jó? Mi súm, se le is mutatom, hogy a deo, mert a leo, vagy cilcul, talán nem is aki. Hogy dil, mi súm, de amár már íhagra laj, be cilcul. Fihak, hogy könyv mévi hel, mitzri, könyvsel a mám, de deo, mert áke. Mi a kérdés? A kérdés az az, hogy ennek csak egy gyakorlati szerepe van ennek a kötélnek, hogy a ruhája ne essen le, és akkor lehet egy kis masnival is megkötni a ruháját, vagy ennek valamilyen szimbolikus jelentősége van, mint hogy azt mondjuk, hogy ez a nő, ez mindenféle szép masnit kötött magára, hogy így csábítsa azt, akivel megcsalja a férjét, akkor ennek az ellentételezéseként rakunk rá egy ilyen durva kötelet. Amelétén is szóval, hágek meg, hogy hevelő mitzvő kölcsönöm ám, de is lősmű, de Lea. Azt mondta neki rá, Funna, nézzük meg a misna, mit mond. Azt mondja, hoznak egy egy egyiptomi kötelet, hogy megkössék a ruhát, nehogy leessen róla. Akkor mit látunk, hogy a lényeg, hogy a ruha ne essen le. Nincsenek egy szimbolikus jelentősége. Kalalajce Niroizba, ugye mit mondom is a végén, hogy utána jönnek, és bárki láthatja az egész eljárást, egy nyilvános eljárás, kivéve a szolgálói és szolgáló női a nőnek, mert azokkal szemben van egy ilyen büszkeség érzése a nőnek. Hagufakásja, a Márta Kalajce Niroizba rejte, Alma Lőisne, Gávri Lőisne, Nasi, Vader Tani Kal, Nasi, mint Kalajce Niroiza, Nasi, mi nem a Nasi, Mlaj. Ugye a misna folytatásában az állt, és minden nő jöhet megnézni. Az előbb azt mondtad, hogy bárki jöhet. Ha bárki jöhet, akkor nők is, férfiak is. És meg azt mondtad, hogy minden nő. A nők igen, de a férfiak nem. Mi, hogy kell? Amire a bája tárgyam, annosim. Mit jelent az, hogy mindenki jöhet? Mondta a bája. Minden nő. Akkor itt csak a nők jöhetnek. Amire a rabjában hakkal arra ütszed, rözbak tani. De nem így szerepel, azt mondja, mindenki, nem minden nő, mindenki. El ami Rava Kalarajci Lőzba Röje, Lőisne Gábra Lőisne Nasi, Rava szerint férfiak is jöhetnek, nők is jöhetnek, de Nasim ha javasz Lőisz, és nem mondja, rászok a Nasim Lőisz a Szena, kezimat hena. Rava szerint jöhetni, jöhet férfi és nő is, hogy lássa, de a nőknek kötelező jönni. És ezért ismételte meg, hogy a nők jönnek, mert a nőknek kötelező jönni, megint csak idézve a Jeszkel, Ezékiel proféta mondását, hogy a nők lássák a bűnt, hogy elriassza őket a további vétkezéstől. Tehát a bája szerint csak a nők láthatják az eljárást, Rava szerint férfiak is, nők is, de a nőknek kötelező. Következő misnához értünk, most egy kicsit eltérünk a szota eljárást, és egy általános erkölcsi tanításhoz érünk, ami a címadója is volt a mai siúrnak. Midas Adam Maidet Ban Maidudin Loi. Azzal a mértékkel, amivel az ember vétkezik, ugyanazzal a mértékkel kapja a büntetését. Bűn és bűnhődés. A bűnhődés a bűn mértéke szerint történik. Hi kista átmalá veira makem nivula, makem nivula. Nézzük meg a szotánál. A szota kiszépítette magát a bűnhöz, cserébe az eljárás részeként megcsúfítják. Higgins átmenevére a Mokrim Gilalea, ő fölfedte magát a bűnhöz, olyan dolgot, amit el kellett volna rejteni, erre az eljárás részeként a Tóra azt mondja, hogy fel kell a bűnét fedni. A Mokim Gila le, Bajarek itt Schillebá véret kéne, a Hákek a Beten, a Fikotik Lájarek Trilla, a Hákek a Beten, a Sargul a Guf, Loj Palet. A bűn maga hogyan történik? A combjával kezdődik, és a hasával folytatódik. Akkor az eljárásban is, amikor a víz végez a nővel, akkor a combjával kezdődik, és utána a has ágyékával folytatódik, és aztán az egész teste nem adja ki a vizet, szóval, hogy bele fog halni. Amra Vészef, Áfal gav de mida betéla, be mida lojbatél. Azt mondta ennek a kapcsán, a misna kapcsán, a Vészef, hogy a mérték megszűnt, de a mértékben nem szűnt meg. Mit jelent ez? Hogy a mérték megszűnt, azt jelenti, hogy a büntetés, a földi, evilági büntetés, az megszűnt. A Sanhedrin megszűnt, már nincsen Sanhedrin, nincsen négyfajta halálbüntetés, stb. Stb. Ezek már nincsenek, de ez nem azt jelenti, hogy ezek ne lennének de facto. De jóra nincsenek, de facto vannak. Hogy? Isten révén. De amarabb jelenszem, hogy kénytelen, hogy kriam, jelenszem, hogy harabb jelenszem, igdás. Áfal píse batlaszan hedini, árba misztesz lej batló. Ahogy tanított alább jelenszem, és ugyanígy tanított alább kria. Annak ellenére, hogy megszűnt a, lepusztult a szent, elpusztult a szent, és nincs többet Sanhedrin, a négy halálbüntetés nem szűnt meg. Ugye, mi a négy halálbüntetés? A kard általi halál, a tűz általi halál, a folytás általi halál, és a kövezés általi halál. Ezek nem szűntek meg, hogy nem. El a dinárban mi szöszlői batlú? Hát, ha batlú, dinárban, persze, hogy megszűntek. Megszűntek, hát nincs már Sanhedrin. De nem, úgy értjük, hogy az, a büntetés nem szűnt meg. Mission is Hayevskila. Például valaki elkövet egy bűnt, amiért kövezés járna. Akkor mi fog történni? Oly nagy fel, mint a gág. Oly hája, de is szátoly. Lehet, hogy le fog esni a tetőről. Vagy el fogja taposni egy állat. Tehát Isten úgy rendezi, hogy azt a büntetést, amit a földi ítélőszék által meg kellett volna, hogy kapja, most megkapja az égi ítélőszék révén. Misnész hájav széfa, oly nagy fölbe délka, oly nahas, már kisaj. Ha valaki olyan bűnt követett el, amiért tűz általi halál járna, akkor vagy megég a tűzben, vagy egy kígyó fogja megcsípni. Misnész hájav ha riga, ha valaki kard általi halált érdemelne, akkor vagy oly nimszara málkosz, oly lisztin bajlalav, akkor vagy át lesz adva a hatalomnak, és ők ki fogják végezni, vagy lehet, hogy utonállók fognak vele végezni. Misenac Haiv Henika, hogy te Webnar, oly Mész Visz Rajnchi. Ha valaki folytás általi halált érdemelt, akkor vagy a folyóba fog fulladni, vagy torokgyik, az amikor az emberek valami betegség a torkában, és megfullad. Ez torokgyik? Tánya a Rabbi Meir, Aymer, azt is tanította a Rebi, minnáim sem mind adom sem mögyedben, mögyedni loj, onnan tudjuk, hogy az a mérték, amivel az ember méri a cselekedeteit, a bűneit, azon mértékkel kapja a jutalmát, vagy büntetését az égtől. És nem már beszáásza, besálchoteri veno. Hogy Ézsaiás mondja, Ézsaiás 27, 8-as fejezet. Bocsánat, Ézsaiás 27-es fejezet 8-as mondat. Magyar fordítás úgy hangzik, mértékletesen elküldésével ítélted őt. Elmozdította áldás szelével a keleti szélnek napján. És az a szó, hogy mértékletesen, vagy az a fordítás mértékletesen elküldésével ítélted őt, beszáassza, besálchoteriveno, akkor innen látjuk, hogy mértékletesen történik, tehát a mérték szerint. Szó szerint a héberben ilyen szó, hogy szásza nincsen, és ez a szeá szóba jön, a szeá az egy mérték, egy űrmérték. Akkor a mértékletesen, úgy kéne, a szeá mértéke szerint. Aha, én li el a szeá, mi náj le rábe sztárkov, vech a citákov, káv, vech a cikáv, rajva, vech a círajva, tömjönbe, uhla. Azt mondta, hogy na jó, de akkor ebben a mondatban csak a szeá mértéke van, onnantól az összes többi mértékre is ugyanez igaz. Hogyha valaki kisebb bűnt követett el, mi a szá az egy nagy mérték, akkor annak egy nagy büntetésen. Egy kisebb bűnnek, akkor kisebb büntetés, de az nincs benne a tóra, a szövegben, mert csak a szá bűnére vonatkozik. Tehát, hogy lajmáki kol szaony szaonyberás. Ugyanúgy Ézsaiás a 9-es fejezet 4-es mondatában azt mondja, hogy mert a csatazajban fegyverkezőnek fegyverzete, és a vérben hurcolt ruházat el lesz égetve, s tűznek eledele. Ugye ez a magyar fordításban nem igazán jön át, amit a Talmud akar mondani, mert itt úgy fordítja, ki kalsza insza oinberás, mert csatazajban fegyverkezőnek. De itt a Talmud a szaoint, azt úgy fordítja, kis szeácska. A szeá, az egy űrmérték. Egy kis szeácska kol szaim szaim berás lármában fog elhullani. Azt jelenti, akkor itt a szeácska szó, tehát egy kis űrmértékre is vonatkozik ez a gondolat, hogy a és azért van duplán kis szeácska. Szerintem, hogyha egy kismértékű a bűn, akkor kismértékű lesz a büntetés. Mi nájus a kolprutó prutó, amit a refeszekesben gadol, és honnan tudjuk, hogy minden egy kis bűn, minden kis pruta, a pruta az egy kis pénzérme, minden kis pénz összeadódik, és a végén egy nagy számla jön össze, az ember költ, kicsit, mindig csak egy picit költ, de a végén elég sok összejön belőle, ugyanígy a sok kis bűn összeadódik, Lőj már áhászla áhász limcai hesbőn, erre mondja azt a Kohelet, a prédikátor, egy az egy után megtalálja a elszámolást. Azt jelenti, hogy sok kis bűn a végén elszámoláshoz vezet. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este, szombat kimenetele után folytatjuk a következő lappal. Köszönöm szépen, a legjobbakat kívánom mindenkinek. Egy gut Shabbos, Shabbat Shalom, viszontlátásra, viszonthallásra.